Mai műsorunk témája a zene. Vendégünk Kákai István, aki 20. századi magyar költők verseit zenésítette meg, és legutóbbi darabja a Hét Ima című költemény volt, amely a Pest Szent Lőrinci Evangélikus templomban hangzott el. Mai műsorunkban egyrészt Kákai Istvánnal a zenéről és hitéletről beszélgetünk, másrészt pedig ebből a helyszíni felvételből hallunk részleteket. Maradjanak velünk! Ez itt a Lelki Szósz, az Evangélikus Rádió Misszió félórás műsora. Mai vendégünk Kákai István, aki a Magyar Állami Operaháznak a műsorigazgatója, és egyébként mi egymást a Pest Szent Lőrinci Evangélikus Gyülekezetből ismerjük. Én úgy ismerem Istvánt, mint aki nagyon kötődik a zenéhez, és például egy hónappal ezelőtt volt az ő önálló alkotásának, a Hét Imának a bemutatója. Az első kérdésem ezért erre vonatkozna, mi volt ez a Hét Ima?
A Hét Ima 7-20. Századi magyar költőnek a verse, amelyek közül az ima címet egyedül Vörös Sándoré viseli, de a többi is imaszerű, vallásos témájú, az Úrhoz vagy a hívekhez szól. A 20. századi magyar irodalom rendkívül gazdag az ilyen témájú költeményekben. Győri Gábor esperes úr kérésére sikerült találnom 7 verset, sikerült ezeket megzenésítenem, és a templomunk évfordulójára, 75. születésnapra sikerült a próbákat is befejeznünk, úgyhogy végül is az előadás lezajlott, még hozzá megítélésem szerint nagyon meleg fogadtatásban részesült a gyülekezet és más erre meghívott vendégek részéről.
Hogyha visszagondol, akár a próbákra, akár az előadásra, akkor hogyan tudná ezt így személy szerint értékelni? Most nem feltétlen a szakmai véleményre lennék kíváncsi, hanem inkább a lelki oldalát.
Ennek az egész vállalkozásnak a fő célkitűzése az nem a zenei színvonal, nem tudom milyen magas régióinak a meghódítása volt, hanem sokkal inkább az, hogy a gyülekezetet, a gyülekezetbe tartozó ifjakat, de idősebbeket is minél nagyobb létszámban bevonjuk ebbe az előadásba, és egy olyan közösséget teremtsünk ezáltal, amely eddig a gyülekezetben még nem jött létre. És azt hiszem, hogy ennek a célkitűzésnek tényleg maximálisan sikerült megfelelnünk. Egyrészt azért, mert a gyülekezet énekkora a más egyébként oda nem járó gyülekezeti tagokkal is kiegészült. A saját együttesemhez más hangszeresek is csatlakoztak, illetve Ady Endrének és Sík Sándornak a versében kínálkozott lehetőség arra, hogy minél több rövid szólóéneklés is elhangozzék. Úgyhogy sikerült olyan szólókat írnom a műbe, amelyet nem hivatásos muzsikusok is elő tudnak adni megfelelő színvonalon. Így aztán azt hiszem, hogy a szólókat éneklő gyülekezeti tagok reprezentálhatták a gyülekezet egészét. A legidősebb szólót éneklő már jóval elmúlt 60 éves, a legfiatalabb csak 16. Voltak férfiak, nők, úgyhogy azt hiszem, hogy az eredeti cél, hogy kovácsoljunk egy nagyon erős zenei közösséget a gyülekezeten belül, minél nagyobb tömegek megmozgatásával, ez sikerült.
Mennyire van a zenének a közösségépítésben szerepe, illetve mennyire tud az Isten dicsőítésbe bekapcsolódni?
a közösségépítés lényegében a zenének, azt hiszem, az egyik legfontosabb tulajdonsága. Ha csak ketten kamaráznak, akkor is egyszerre kell lélegezniük, egyszerre kell gondolkodniuk, egyszerre kell érezniük. Ez a zene megfelelő előadásának előfeltétele. Ezért is szoktak a muzsikusok is sokat együtt próbálni, hogy összecsiszolódjanak, megérezzék egymás lüktetését, és így egy egységes, szép produkciót hozzanak létre. Ennél a létszámnál, ami itt a gyülekezeten belül azt hiszem eddig a legnagyobb volt, 36-an, 38-an adtuk elő ezt a művet, ez ugye fokozottabban érvényes, és észrevettem azt is, hogy a próbák eleinte kicsit nehezebben mentek, megijedtek a feladattól néhányan, de azután, ahogy csatlakoztak újabb és újabb gyülekezeti tagok az együtteshez, kialakult valami olyan hit és remény és bizalom, amely előre lendítette ezt az egész társaságot, és tulajdonképpen egymás segítésére is kiváló példákat láttunk. Szünetekben vagy próba előtt egymással a szólókat átvették, tanácsokat adtak. Tulajdonképpen egy rendkívül intenzív, szeretetteljes és segítőkész közösség formálódott ebből az alkalmilag összeverődött társaságból. Úgyhogy a közösségteremtés az úgy gondolom, hogy remekül sikerült. Az Isten dicsőítése az lényegében azért sikerült talán jól, mert a szövegek maguk csodálatosak. Tehát a versekben a költők hite olyan mértékben és olyan gyönyörűen jelenik meg, hogy aki ezeket a szövegeket hétről hétre énekli, olvasgatja, és azonosul a szöveggel. A mondanivaló átjárja az egész lényét. Az végül is olyan tiszta szívvel és olyan lelkesen tudja énekelni ezeket, hogy a szokásos teljesítményét messze meghaladóan tud szerepelni. És ez látszott itt is, egyik-másik dalban tényleg olyan csillogó szemmel, olyan ragyogó arccal énekeltek a kedves énekkaros kollégák, hogy azt hiszem, hogy aki csak látta őket, mondjuk csak egy képfelvételen látta volna, rögtön látta volna, hogy ezek hittelteli boldog emberek, és így együtt dicsőítik a Jóistent. Úgyhogy ez végül is a legnagyobb áldás, hogy a magam egyszerű módján hozzá tudtam segíteni ezt a közösséget ahhoz, hogy a közös érzéseiket, akaratukat ilyen formán kifejezésre juttassák.
Szeretném, ha most egy picit részben témát váltanánk, ugyanis az a kérdés foglalkoztat a zene kapcsán, de most már elvonatkoztatva ettől a konkrét műtől, a hét imától, hogy hogyan születik egy zenei darab. Ha olvasunk egy verset, akkor abból hogyan alakul ki a szerzőnek a fantáziájában, vagy a gondolataiban a hozzávaló megfelelő melódia?
Elsősorban a vers tiszteletéből és a költő szolgálatából alakul ki, legalábbis nálam, mert én 30 éve írok zenét, mindig verseket zenésítettem meg más jellegű, tehát mondjuk kifejezetten instrumentális zenét nem igen írtam, viszont vers zenésítéseim száma az már a 200-at közelíti. Elsődleges szempontom mindig az volt, hogy a vers hangulatát, a költő szándékát kiszolgáljam, azt egy kicsit alátámasszam a hallgatóság számára, közel hozzam, esetleg érthetővé tegyem, de semmiképpen nem, és soha nem törekedtem arra, hogy az én zeném mondjuk a mondani való elé tolakodjon és önálló életre keljen. Ennek megfelelően a versek olvasgatása tanulmányozása során kialakult képemet, hangulatomat próbáltam aztán a zenében kifejezni, és úgy érzem, hogy ez elég jól sikerült, mert általában az én műveimet hallgatók legfőbb erényként ezt emelik ki, hogy a szöveg és a zene mindig harmonikus egységet tud alkotni.
Szó volt arról, hogy istenes verseket megzenésítesz, viszont vannak más típusú versek is, amiket megzenésítettél már. Kiemelnél ezek közül néhányat?
Lényegében az én munkásságomnak három iránya van, három fő iránya. Egyrészt nagyon sok olyan verset zenésítettem meg, amely gyermekeknek szól. Ezek természetesen alapvetően játékosabbak, rövidebb időtartamúak. Ezek között nagyon sok Kányádi, Gazdag Erzsi, Tamkós Irató és hasonló nagyszerű költő műve szerepel. A másik irány az inkább a felnőtt közönségnek, mondjuk az igényesebb felnőtt közönségnek szól. Ezek között egyértelműen Vörös Sándort emelném ki, elsősorban akinek az időskori költészetét, amely inkább filozófikus, az élet értelmével, az elmúlással, a túlvilági léttel foglalkozik. Ezt az oldalát kevésbé ismerik, ő inkább a játékos szövegezésű, brilliáns nyelvhasználatú verseiről ismert, és különösen inkább a gyerekek vagy a fiatalok körében, de az ő munkásságában hozzám természetesen inkább ezek a mélyebb gondolatokat szántó versek állnak közelebb. Az ő alkotásaiból egy egész műsort szerkesztettünk, amelyet 2006 tavaszán adtunk elő először a Felső Fény címmel. Ez lényegében egy zárt műsor, amely Vörös Sándornak 21 költeményét tartalmazza. Ezen kívül számos olyan versünk van, amelyeket mostanában újra hangszerelve, kicsit fejlesztve adunk elő Líra Paletta címmel. Ez a 20. századi magyar költészet jeles alkotóitól egy-két verset tartalmaz, mint egy áttekintést adva a 20. századi magyar líráról, természetesen a teljesség igénye nélkül, hiszen a magyar irodalom és a költészet oly rendkívül gazdag, hogy ennek a teljes bemutatása minden képzeletet vagy keretet meghalad. Úgyhogy külön verset, ha megengeded, nem emelnék ki, mert ez sem a költőkkel, sem pedig a dalokkal szemben nem lenne igazságos, mert ez mind csodálatos, mind nagyszerű és felemelő, úgyhogy ezek között én rangsort fölállítani nem tudok, de nem is szeretnék.
a Pesszentlőrinci Evangélikus Gyülekezetnek vagy a tagja. Hogy nézett ki a te vallásos, illetve hitbeli múltad?
Hát a múltam a Lőrinci gyülekezetben rendkívül régi, még a születésem előtti időkre mutat vissza, hiszen a két dédapám a templom legelső presbitériumának tagja volt, ők maguk részt vettek a templom építésében, illetve a gyülekezet első gondnoka volt az egyik dédapám, azután a nagyapám örökölte ezt a tisztséget, aki később felügyelő is lett. A másik nagyapám pedig az anyai nagyapám, Kuti Dezső evangélikus püspök, aki a 20-as évektől kezdve nagyon erős, aktív egyházszervezői tevékenységet fejtett ki, és 43-tól 48-ig dunáninneni püspökként szolgált Balassagyarmaton. Egyházban laktunk, amikor én megszülettem, és 10 éves koromig nagyon intenzíven foglalkozott velem, tehát tulajdonképpen az én életben való elindulásomhoz rengeteg segítséget adott. Elsősorban azt a szemléletmódot, ezt az értékrendszert és igényességet, amelyet ő mindig is szem előtt tartott és képviselt. Úgyhogy ezt a Jóisten legnagyobb ajándékának tekintem a magam számára, és hát igyekszem mondjuk megfelelni ezeknek a kritériumoknak a magam szerény lehetőségei és eszközei közepette. Még a gyülekezethez akkor annyit feltétlenül elmondanék, hogy én sokorai nagy tiszteletű úrnál jártam itt gyerekbiblia körbe, aki a templomunkat építette, illetve az első lelkésze volt, és nagyon sokáig és kitartóan és erősen szolgált, és nagyon jól megszervezte a Pest-Szentlőrinci gyülekezetet. Azután Matusz Lászlónál konfirmáltam. Később azonban talán azért is, mert az életem kicsit elsodort, meg másrészt az egyházon belül igazából nem találtam meg azt a fajta személyiséget, amit a nagyapám mint példa állított elém. Lélekben ugyan nem, de gyakorlatban azért egy kicsit eltávolodtam a gyakorló egyházi élettől. Az utóbbi években ez a helyzet pont visszájára fordult, mert visszajöttem ide ebbe a gyülekezetbe, és azt tapasztaltam, hogy itt nagyon pezsgő ifjúsági élet, nagyon élénk szellemi élet folyik, és ebbe én a legnagyobb örömmel kapcsolódtam be azonnal. Egyrészt azért, mert úgy érzem, hogy itt a feladat kötelez, itt nekem van dolgom, tehát van küldetésem, másrészt pedig én is, illetve a feleségem és a kislányaim is nagyon-nagyon sokat kapunk ettől a gyülekezettől. Úgy érzem, hogy nagyon harmonikus együttműködés alakult ki a gyülekezet egésze és a családom között, és mi mindnyájan itt otthon érezzük magunkat, és ez számunkra nagy áldás.
Hol látod a helyét az Isten igéjének a gyülekezet életében, illetve a saját életedben?
Saját életemben ezzel kezdeném inkább a választ, nagyon fontosnak tartom, mert azzal kezdem a napot, hogy az útmutatóban elolvasom az aznapi igét. Ennek sokszor nem látom ugyan közvetlen összefüggését az aznapi feladataimmal, nagyon sokszor viszont látom, és tulajdonképpen ezekből én erőt tudok meríteni. Segít abban, hogy tartani tudjam magamat valamilyen magatartás formához a napom során, amelyek az ige szellemének megfelelnek, és bizonyos helyzetekben nagyon nagy segítséget, mint egy támaszt kapaszkodót tudnak nekem adni. A gyülekezet számára remélem, hogy ugyanilyen szerepe van az igének, de ezt sajnos én nem tudom megmondani, mivel én csak egy személy vagyok. Az egész gyülekezetnek biztos nagyon fontos, például a templomban vasárnap felhangzó igén elgondolkodjanak, annak az értelmét megpróbálják átengedni magukon is. Hogy ez mennyire sikeres, azt nem tudom. Látva azonban a gyülekezetünk morális színvonalát, a társadalom egészével összevetve azt kell gondolnom, hogy igenis az igének nagy hatása lehet, mert én azt tapasztalom, hogy a mi gyülekezetünkben a segítőkészség, a szeretet, az egymás felé forduló figyelem nagyon magas fokon áll. Általánosságban a társadalomban ezek lényegében megszűnő dolgok. Tehát nagyon nagy ellentmondást látok a magyar társadalom jelenne, és a mi gyülekezetünk hétköznapi élete között, hála Istennek a mi gyülekezetünk javára. Én nagyon remélem, hogy sok ilyen közösség van, vagy lesz az országban, amely végül is ezt a rendkívül negatív folyam áradatot, ami elsodorja az emberi értékeket, ezt vissza tudja fordítani. Ehhez az ige az egyetlen igaz kapaszkodónk, azt hiszem.
Mit jelent Jézus Krisztus a számodra?
Egy dolgot mondanék csak el ezzel kapcsolatosan. Én nagyon féltem iskolába menni 6 éves koromban. Addig hozzá voltam szokva, hogy a nagyapám vagy a szüleim mindig kézen fogva vezettek bárhova, például az óvodába is. És amikor elkezdtem ugye iskolába járni, akkor az első napon mindjárt azt mondták a szüleim, hogy hát most meg kell állnod a saját lábadon, és egyedül kell elmenned ebbe a nagy épületbe, rengeteg gyerek és felnőtt közé, amitől természetesen én is, mint gondolom a legtöbb iskolatársam, szorongott. és nagyon-nagyon imádkoztam, hogy a jó Isten ne hagyjon magamra, és mentem át a téren az iskola felé, akkor szabályosan úgy éreztem, hogy Jézus ott jön mellettem és fogja a kezem, méghozzá abban a formájában, ahogy a mi templomunk oltárképén látható, a jó pásztor azzal a szelíd mosolyjal az arcán, és ez engem úgy megnyugtatott, hogy végül is félelem nélkül tudtam átlépni az iskola küszöbén. Azt gondolom, hogy ennél többet nem tudnék ehhez most hozzátenni. Remélem, hogy ez a segítőkéz ez az életemben végig elkísér.
Van-e olyan szentírásbeli ige, ami neked sokat jelent?
Igen, van. Nagyapám írta be a Bibliámba, amikor konfirmáltam, a harcold meg a hitnek szent harcát kezdetű igét, Timóteus 6.13, és ez nagyon érdekes számomra, hogy adtunk egy koncertet a kislányommal másfél hónappal ezelőtt egy egyházi intézményben, és a végén, mint egy ajándékként egy ottaniak által hímzett könyvjelzőt kaptam, amire csak ez volt ráhímezve, hogy Timóteus 6.13. Azt hiszem, ez az én igém, és ez nem véletlen, hogy újra és újra az életemben előkerül. Ezt nevezném meg.
Még a családi életre szeretnék rákérdezni. Többször emlegetted a családtagjaidat, néhány szóban beszélnél róluk?
Feleségem Kati, aki a Magyar Állami Operaház énekkarában énekművész, ott dolgozik nagyon nagy örömmel és lelkesedéssel. Emellett énektanár és Alexander tanár végzettsége van. A lányaim közül Zsófi első éves a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karán, és gyógytornásznak készül, emellett fuvolázik, zongorázik. A kisebbik lányom Viola harmadikos a Szent László Gimnázium két tannyelvű olasz szakán, emellett hegedül zongorázik. Én azt hiszem, hogy ez a család, amit én a jó Istentől kaptam, ez a legeslegnagyobb ajándék.
Ez itt a Lelki Szósz, az Evangélikus Rádiómisszió félórás műsora, mely lassan a végéhez közeledik. Mai műsorunkban vendégünk volt Kákai István, aki a Magyar Állami Operaház műsorigazgatója, és akivel zenéről és hitről beszélgettünk. A műsorban végig olyan zenék hangoztak el, amelyek a Kákai István által írt Hét ima című zenei költeményből valók. Ezt a Hét imát 2007. decemberében adták elő először a Pest-Szentlőrinci Evangélikus Templomban a Lőrinci Grádicsok, a Poézis Együttes, valamint a Szonore Vegyeskar tagjai. Szeretettel felhívom hallgatóink figyelmét a Missziói Központ honlapjára, amelyen a műsor, a beszélgetés és a zenei részek is megtalálhatók. A honlap címe missio.lutheran.hu. Várjuk a műsorral kapcsolatos észrevételeket Evangélikus Rádiómisszió 1656 Budapest, postafiók 22, illetve e-mail címünk evmis@lutheran.hu. Műsorunk ezzel véget ért. Megköszöni a figyelmet, és elköszön a mai adás szerkesztője, Hulay Enikő. Erős vár a mi Istenünk!